10. William a pincér visszatér Drew számlájával. Drew becsúsztatja American Express kártyáját a birtokba. Ezt nem fogják visszautasítani. Ebben biztos volt. A másik két kártyában nem lett volna ilyen biztos, de az Amex-et viszonylag tisztán tartotta, mert ezt használta üzleti tranzakciókhoz. Az utóbbi néhány évben nem ment valami jól az üzlet, noha Isten a tudója, mehetett volna éppen. Fantasztikusan kellett volna mennie, különösen 2008 és 2012 között, amikor az amerikai gazdaság beleesett a pöce gödörbe, és nem úgy tűnt, hogy kimászik belőle. Ilyen időkben az értéktárgyaknak, az igaziaknak, amelyek nem azonosak a New York-i tőzsde számítógépes hibáival, mindig fölmegy az áruk. Igen, az aranynak és a gyémántnak, ugyanakkor a műalkotásoknak, antik bútoroknak és ritka könyveknek is. Az a rohadék Michael Jarrett Casey-ben most egy Porsche-t vezet. Drew a Facebook oldalán látta. Gondolataiban felmerül a második találkozó Peter Sauberszel. Csak a harmadik jelzálogról ne szerzett volna tudomást a kölyök. Ez fordulópont volt. Talán a fordulópont. Drew anyagi gondjai azzal az átkozott James Agee-vel, nagy hírű férfiak dicséretét zengem, kezdődtek. Nagyszerű példány volt. Vadonatúj, benne Agee és Walker Evans, a fényképeket készítő művész autogramja is. Onnan tudhatta volna, hogy a könyv lopott? Na jó, valószínűleg tudta, valószínűleg bekapcsolt nála a vészjelző, nagy ívben el kellett volna kerülnie, de az eladónak fogalma sem volt a könyv valódi értékéről, ezért Drew kisé lazított az óvatosságon. Nem volt elég, hogy bírságot kellett fizetnie, amivel ugyan megúszhatta a börtönt, hála annak a drága jó Istennek, de a következmények tartósnak bizonyultak. 1999 óta egyfajta szagot húzott maga után minden fesztiválon, szimpóziumon és árverésen. Azóta a legtekintélyesebb kereskedők és vásárlók hajlamosak levegőnek nézni, ha csak, ez a sors iróniája, nincs náluk valami büdösebb áru, amin gyors haszonnal szeretnének túladni. Néha, amikor kerüli az álom, Drew azt gondolja, ők tolnak át a sötét oldalra. Nem az én hibám. Igazából én áldozat vagyok. Mindettől még fontosabb lesz Peter Saubers. William ünnepélyes arccal hozza vissza a bőrtárcát. Drew-nak nem tetszik a dolog. Talán végül mégis visszautasították a kártyáját. Ám kedvenc pincére elmosolyodik, és Drew halkan kifújja a tüdejében maradt levegőt. Köszönöm, Mr. Halliday. Mindig örömönt látni. Hasonlóképpen, William. Csak ugyan hasonlóképpen. Lendületes kacskaringókkal írja alá a számlát, az Amex-et pedig visszacsúsztatja a saját tárcájába. Az utcán, hogy megy a boltja felé, meg sem fordul a fejében, hogy totyoghat. A gondolatai a fiú második látogatásán járnak, amely egész jól alakult, bár korán sem olyan jól, mint ahogy Drew remélte és várta. Az első alkalommal a fiú annyira feszengett, hogy Drew attól tartott, képes lesz elpusztítani a felbecsülhetetlen értékű kéziratokat, amelyekbe belebotlott. Szemének izzása azonban cáfolta ezt, különösen amikor a második fénymásolatról beszélt, amelyen a szerző részegen hord összehetett havat a kritikáról. Ez él, mondta Saubers. Eleven lélegzik. Vajon meg tudná ezt ölni a fiú? Kérdezte magától Drew, ahogy belépett a boltjába, és a zárva feliratot átfordította a nyitva feliratra. Nem hiszem. Mint ahogy azt sem hagyná, hogy a hatóság elrabolja a kincsét, még ha fenyegetődzik is vele. Holnap péntek. A fiú megígérte, hogy rögtön iskola után jön, így nyírbe üthetik az üzletet. A fiú azt hiszi, hogy alkudozni fognak. Azt hiszi, még mindig van néhány lapja. Talán van is, de Drew-nak jobbak a lapjai. Az üzenetrögzítő lámpája villog. Valószínűleg biztosítást, hogy kiterjesztett garanciát akarnak rásózni kis autójára. A gondolat, hogy Jarrett egy Porsche-t hajt Kansas City-ben, újabb tördöfés a hiúságának. De az ember nem tudhatja, amíg le nem ellenőrzi. Milliók hevernek egy karnyújtásnyira, de amíg nincsenek a markában, addig maradunk a régi kerékvágásban. Oda megy, hogy megnézze, ki hívta, amíg ebédelt, és az első szónál felismeri Saubers hangját. A keze ökölbe szorul, miközben hallgatja. 11. Amikor a korábban Hawkins néven ismert művész pénteken eljött a második találkozóra, a bajusz valamivel sűrűbb volt, de a léptei ugyanolyan tétovák maradtak, mint ahogy a félénk állat közeledik az ízletes csalihoz. Addigra Drew sokat megtudott róla is a családjáról, és a Notes lapokról is. 3 különböző számítógépes program erősítette meg, hogy a Flannery O'Connornak küldött levél és a fénymásolatokon látható írás ugyanattól a kéztől származik. 2 program a kézírást hasonlította össze. A harmadik, nem teljesen megbízható, tekintve a beszkennelt minták kisméretét, rámutatott bizonyos stilisztikai hasonlóságokra, amelyek közül néhányat a fiú is észrevett. Ezek az eredmények jó eszközök lesznek arra az időre, amikor Drew a lehetséges vevők után kutat. Neki magának nem voltak kétségei, mivel az egyik noteszt a saját szemével látta 36 évvel korábban a Happy Cup asztalán. Hello? Ez alkalommal nem nyújtott kezet. Hello? De nem hozta a noteszokat. Először mondjon egy összeget. Azt mondta, elintéz néhány telefont. Drew nem tett ilyet. Ehhez még túlságosan korán volt. Ha elfelejtette volna, én mondtam egy összeget. Azt mondtam, 30 000 dollárt kap. A fiú megrázta a fejét. Az nem elég. És a 60-40% sem. Inkább legyen 70-30. Nem vagyok hülye. Tudom, mi van a kezemben.
Én is tudok dolgokat. A valódi neve Peter Saubers. Nem a városi egyetemre jár, hanem a Northfield középiskolába, és részmunka időben dolgozik a Garner utcai könyvtárban.
A fiú szeme tágra nyílt. Leesett az álla. Megingott, Drew egy pillanatig azt hitte elájul.
Hogyan? A könyv. A levelek az Olymposzról. Felismertem a kartoték biztonsági öntapadóját. Azután már nem volt nehéz megtudni a többit. Még azt is tudom, hol él. A Sycamore utcában. Ami tökéletesen logikus. Morris Bellamy a Sycamore utcában ugyanabban a házban lakott.
Drew sosem járt ott. Sejtése szerint azért, mert Morris nem akarta, hogy találkozzék vámpír anyjával, de a városi lakcímjegyzék bizonyította. Talán egy fal mögé rejtette a noteszokat a pincében, vagy a garázspadló alá dugta. Drew lefogadta volna, hogy valamelyik helyre a kettő közül. Annyira előre hajolt, amennyire a pocakja engedte, és belenézett a fiú rémült szemébe.
Ő a más is. Az apja komoly sérüléseket szenvedett 9-ben, amikor volt a City Centernél az a mészárlás. Ezért ment oda, mert a 8-as válság után leépítették. A vasárnapi újságban néhány éve volt egy sztori arról, mit csinálnak azok, akik túlélték a támadást. Megnéztem, és érdekes olvasmány volt. A családja a Northside-ra költözött az apja sérülése után, ami bizonyára komoly lecsúszást jelentetett. De maguk talpon maradtak. Kemény küzdelem volt, hiszen csak a mama dolgozott, de sok ember rosszabbul járt. Amerikai sikertörténet. Leütöttek? Kelj föl, veregesd le a port magadról, és menj vissza a versenybe. Igen ám, de a sztori nem árulja el, hogyan sikerült, igaz?
A fiú megnyalta az ajkát, beszélni próbált, de nem ment neki. Megköszörült a torkát. Ismét próbálkozott. Elmegyek. Súlyos hiba volt ide jönnöm. Elfordult.
Peter? Ha kimegy azon az ajtón, akkor garantálom, hogy még ma este börtönben lesz. Milyen kár, amikor még maga előtt az élet.
Saubers visszafordult, a szeme óriási volt, remegő szája kinyílt.
A Rothstein gyilkosság ügyében is nyomoztam. A rendőrség úgy gondolja, hogy a rabló gyilkosok csak azért vitték el a noteszokat, mert a széfben voltak a pénz mellett. Az elmélet szerint azért törtek be, amiért általában szoktak, vagyis a készpénzért. A városban, ahol Rothstein lakott, sokan tudták, hogy az öreg készpénzt tart a házában, talán nem is keveset. Éveken át plekkáltak róla Talbot Cornersben. Végül a bűnözők úgy döntöttek, utána járnak igaz-e. És igaz volt, ugye?
Saubers visszajött a pulthoz. Lassan, lépésenként.
Megtalálta a lopott noteszokat, de szerintem a lopott pénzt is. Eleget ahhoz, hogy fenntartsa a család fizetőképességét, amíg az apja ismét lábra áll. Szó szerint a lábára, mert a cikkek szerint elég csúnyán elintézték. A család. Tud erről, Peter? Benne vannak? A mama és a papa küldte ide, hogy eladja a noteszokat, most miután a pénz elfogyott.
Mindez jobbára találgatás volt. Drew egyáltalán nem emlékezett, hogy Morris mondott volna valamit is a pénzről azon a napon a Happy Cup-ban, de észrevette, hogy minden mondata úgy célba talál, mintha keményen sorozná a fiú arcát és gyomrát. Ugyanazt az örömet érezte, mint bármelyik detektív, aki a helyes nyomot követi. Nem tudom, miről beszél. A fiú hangja inkább egy üzenet rögzítőjé volt, mint emberi.
Ez pedig valójában lényegtelen, hogy ide 6 noteszt hozott. Rothstein 1960-ban vonult vissza, miután a New Yorkerben megjelent az utolsó novellája. 1978-ban ölték meg. Nehéz elinni, hogy csak 6 darab, 80 oldalas noteszt írt tele 18 év alatt. Lefogadom, hogy több van. Sokkal több.
Semmit sem tud bizonyítani. Ugyanaz a fás robot hang, Saubers támolyog, még 2-3 ütés és padlót fog. Igazán izgalmas.
De mit találna a rendőrség, ha házkutatási parancssal érkeznének magukhoz, ifjú barátom?
Saubers, ahelyett, hogy elesett volna, összeszedte magát. Amit akár csodálatra méltónak is lehetett volna nevezni, ha nem olyan bosszantó.
Na, és mi a helyzet magával, Mr. Halliday? Maga már egyszer bajba került, mert olyasmit adott el, ami nem volt a magáé.
Rendben, ez találat volt. Há, de csak lecsúszó ütés.
Drew jókedvűen bolintott.
Ezért van itt, ugye? Tudomást szerzett az Aggi ügyről. Mire azt gondolta, hogy én majd segítek valami törvénysértő dologban? Csak hogy az én kezem tiszta volt akkor, és tiszta most is.
Széttárta a kezét, hogy megmutassa.
És ha azt mondanám, hogy miután rászántam az időt és ellenőriztem, legálisan akar-e eladni valamit, most teljesíteni fogom állampolgári kötelességemet, és hívom a rendőrséget.
De hát ez nem igaz. Nem igaz, maga is tudja.
Isten hozott a való világban, Peter, gondolta Drew.
Nem szólt. Hagyta, hogy a fiú végig tapogassa a ketrecet, amelybe került.
Elégethetem őket.
Saubers, mintha inkább magának beszélt volna, és nem Drewnak. Mintha latolgatta volna az ötletet.
El is mehetek oda, ahol vannak, és egyszerűen elégetem őket.
Mennyi van? 80? 120? 140? Ennyiből már marad valami, fiam? A hamu. Még ha nem maradnak is, a kezemben vannak a fénymásolt oldalak. A kezdetnek rákérdeznek, hogyan sikerült a családjának ilyen ügyesen átvészelni a nagy válságot, különös tekintettel az apja sérülésére és az orvosi számlákra. Ezt hiszem, egy hozzáértő könyvelő rájönne, hogy a családja kiadásai jócskán meghaladják a bevételeit.
Fogalma sem volt róla, hogy így van-e, de a fiú sem tudta. Most már közel járt a pánikhoz, és ez jó. A pánikba esett ember nem gondolkodik tisztán.
Nincs bizonyíték.
Hangja alig volt több suttogásnál.
A pénz eltűnt.
Ebben biztos vagyok. Különben nem lenne itt. De a nyomok megmaradnak. És ki követi ezeket a rendőrségen kívül? Az adóhivatal. Ki tudja, Peter, talán az anyja és az apja is börtönbe kerül adócsalás miatt. Ekkor pedig a húga, azt hiszem, Tina, ott áll egy szál magában, bár talán van neki egy kedves öreg nagynénje. Annál meghúzhatja magát, amíg a családja szabadlábra kerül.
Mit akar?
Ne legyen olyan nehézfejű. A noteszokat. Valamennyit.
De ha odaadom, mit kapok én?
A tudást, hogy szabad és tiszta, ami, tekintve a helyzetét, minden pénzt megér.
Ezt komolyan gondolja?
Fiam!
Ne hívjon így!
A fiú ökölbe szorította a kezét.
Peter, gondolkodjon! Ha nem hajlandó ideadni a noteszokat, akkor átadom magát a rendőrségnek. Ha viszont átadja őket nekem, akkor nem tudom többé semmivel megfogni. Mert lopott tulajdont vettem át. Biztonságban van.
Beszéd közben jobb mutatója a néma riasztás gombja mellett tétovázott a pult alatt. A legkevésbé sem szerette volna megnyomni, de nem tetszettek neki azok az öklök. A pánikba esett Saubersnek eszébe juthat, hogy másképpen is befoghatja Drew Halliday száját.
Pillanatnyilag egy térfigyelő kamera vette őket, de a fiú talán nem tudja.
Maga pedig elsétál több százezer dollárral, mondta keserűen. Talán milliókkal.
Nehéz időkön segítette át a családját, válaszolta Drew.
Fontolgatta, hogy hozzáteszi, miért olyan kabzsi. De tekintve a körülményeket, ez kicsit helytelennek tűnt.
Úgy vélem, be kellene érnie ennyivel.
A fiú arcára kiült a néma válasz. Könnyen beszélsz.
Időre van szükségem, hogy végig gondoljam.
Drew bólintott, de ez nem a beleegyezés jele volt.
Megértem, hogyan érez, de nem. Ha most kimegy innen, akkor ígérem, hogy rendőrautó várja, mire hazaér.
Maga pedig nagy pénzeket veszít.
Drew vállat vont.
Nem ez lenne az első alkalom. Már igaz, ekkora összegről sosem volt szó.
A papám az ingatlan üzletben dolgozik. Ezt tudta?
A hirtelen témaváltás kissé megzavarta Drewt.
Igen, láttam, amikor maga után kutattam. Most is megvan a saját kis vállalkozása. Jó neki. Noha, úgy sejtem, John Rothstein pénze fedezte az indulás költségeit.
Megkértem, hogy nézzen utána a városi könyvesboltoknak, folytatta Saubers. Azt mondtam neki, hogy egy dolgozatot írok arról, hogyan hat az e-könyv a hagyományos könyvesboltokra. Ez azelőtt volt, hogy meglátogattam volna magát. Még csak fontolgattam, megkockáztassam-e. Papa kiderítette, hogy maga tavaly már a harmadik jelzálogot vette föl erre az üzletre, és azt mondta, csak azért létezik még a boltja, mert ezen a helyen van, és a Lacemaker Lane nagyon menő környék.
Nem hinném, hogy ennek bármi köze lenne a témához, amely...
Igaza van. Csak ugyan nehéz időket élünk, és tudja mit? Az ilyesmi kifejleszti a szimatunkat, hogy megérezzük a más baját. Még egy gyereknél is. Talán főleg nála. Azt hiszem, maga is meglehetősen szorult helyzetben van.
Drew elhúzta az ujját a riasztó mellől, és a fiúra mutatott.
Ne szórakozz velem, öcsi!
Saubers arcába nagy, lázvörös foltokban tért vissza a szín, és Drew olyat látott, ami nem tetszett neki, és biztosan nem ez volt a célja. Feldühítette a fiút.
Tudom, hogy megpróbál rá kényszeríteni, de ez nem megy.
Igen, oké, nálam vannak a noteszok.
Összesen 165. Nem mindegyik van teleírva, de a legtöbb igen. És figyeljen csak! A Gold regények sosem trilógiát alkottak, hanem ciklust. Még két regény van a noteszokban. Első vázlatok, de szép tiszták.
Egyre gyorsabban beszélt, ráhibázott mindazokra a tényekre, amelyeket Drew reményei szerint nem is lett volna szabad észrevennie a nagy rémülettől.
El vannak dugva, de azt hiszem igaza van. Ha hívja a rendőröket, megtalálják. Csak éppen a szüleimnek fogalmuk sincs róluk, és azt hiszem, ezt a rendőrség is elhiszi. Ami engem illet. Fiatalkorú vagyok. Még el is mosolyodott, mintha csak most jutott volna az eszébe. Nem sokat tehetnek velem, mivel nem én loptam el a noteszokat, és a pénz sem. Akkor még meg sem születtem. Ebből tisztán jöhet ki, de haszna se lesz belőle. Ha majd a bank elveszi ezt az üzletet, a papám szerint erre előbb-utóbb sor kerül, és a helyén egy finom pékség nyílik, majd eszem egy rongyos kiflit a tiszteletére.
Hát ez szép beszéd volt. Bolintott Drew.
Nos, befejeztem. Elmegyek.
Figyelmeztetem, hogy ez nagy ostobaság lenne.
Mondtam magának, hogy időre van szükségem, gondolkodnom kell.
Mennyire?
Egy hét. Magának is gondolkodnia kell, Mr. Halliday. Talán még kihozhatunk valamit a dologból.
Remélem, fiam.
Szándékosan használta ezt a szót.
Mert ha nem, akkor tényleg telefonálok. Nem blöfölök.
A fiú színlelt, bátorsága összeomlott. A szeme megtelt könnyekkel, de mielőtt kicsordulhattak volna, sarkon fordult és kiment. Most pedig itt van a hangposta, amelyet Drew dühösen, de ugyanakkor félelemmel hallgat, mert a fiú a felszínen hideg és összeszedett, alatta viszont borzasztóan kétségbe esett.
Azt mondtam, holnap oda megyek, de nem tehetem. Totál megfeledkeztem a felsőbb osztályok tisztségviselőinek tanulmányi kirándulásáról, és a jövő évre engem választottak meg a végzősök alelnökének. Tudom, hogy ez egy kifogásnak hangzik, de nem az. Azt hiszem, attól ment ki a fejemből, hogy maga börtönnel meg effélékkel fenyegetett.
Ezt törölni kell, gondolja Drew. Körmei a tenyerébe vágnak.
Egy üdülőben leszünk Riverbrandben, Viktor megyében. Holnap reggel 8-kor indulunk. Tanári továbbképzés van, így nincs iskola. És vasárnap este jövünk vissza. 20-an leszünk. Azt gondoltam, elkéreckedek, de a szüleim már így is aggódnak miattam. A húgom is. Ha kihagyom, tudni fogják, hogy valami baj van. Szerintem a mamám azt gondolja, talán teherbe ejtettem egy lányt.
Hangja kurta, félig meddig hisztérikus nevetésbe csapát. Drew arra gondol, hogy semmi sem ijesztőbb a 17 éves fiúknál. Az embernek fogalma sem lehet róla, mire képesek.
Hétfőn délután megyek inkább oda.
Zárja le a témát Saubers.
Ha addig vár, talán kidolgozhatunk valamit. Egy kompromisszumot? Van egy ötletem. Ha azt hiszi, hogy csak simlizek, hívja fel az üdülőt és ellenőrizze a helyfoglalást. Northfieldi középiskolai diák önkormányzat. Akkor talán hétfőn. Ha nem, nem.
Az üzenetre fenntartott idő, extra hosszúságú, olyan ügyfeleknek, akik munka után telefonálnak, rendszerint a nyugati partról, itt fogy el. Píp. Drew csak ül a székében, szokása szerint most sem törődve, kétségbe esett nyikorgásával. És teljes egy percen át bámulja az üzenetrögzítőt. Érzi, hogy szükségtelen felhívni a Riverbend üdülőt, amely elég mulatságos módon alig 10 kilométerrel van följebb annál a börtönnél, ahol az eredeti notesz tolvaj tölti életfogytiglani büntetését. Drew biztos benne, hogy Saubers igazat mondott, mert nagyon könnyű ellenőrizni. Abban már messze nem olyan biztos, hogy csak ugyan nem akarja átverni őt. Saubers talán azért döntött a telefonálás mellett, mert bevette Drew blöffjét a feljelentésről. Csak hát ez nem blöff. Nem fogja hagyni, hogy Saubers megtarthassa azt, amit ő nem kaphat meg. Így vagy úgy, de a kis rohadék le fog mondani azokról a noteszokról. Várok hétfő délutánig, gondolja. Megengedhetem magamnak, hogy addig várjak, de azután valahogy meg kell oldani a helyzetet. Már így is túlságosan hosszú pórázra engedtem. Azon mélázik, hogy a Saubers fiú és öreg barátja Maurice Bellamy, noha a korskála két végé helyezkednek el, nagyon hasonlítanak, ha a Rothstein noteszokról van szó. Arra vágynak, ami bennük van. Ezért akart a fiú mindössze 6-ot eladni, valószínűleg ezt a 6-ot találta a legkevésbé érdekesnek. Drew viszont édeskeveset törődik John Rothsteinnel. Csak azért olvasta el a Futót, mert Morri belegárgyult a témába. A másik kettőt sosem olvasta, sem a novellákat. Ez az Achilles sarkad, fiam, gondolja Drew. A gyűjtő szenvedély. Én viszont csupán a pénzzel törődöm, és a pénz mindent leegyszerűsít. Úgyhogy rajta. Élvezd a hétvégét, tégy úgy, mint ha politizálnál. Amikor visszajössz, keményebben fogunk játszani. Áthajol a pocakja fölött, és törli az üzenetet. Tizenhárom. Visszafelé a városba Hodges-t megcsapja a saját szaga, mire úgy dönt, hazaugrik annyi időre, hogy bekap egy vega burgert és gyorsan lezuhanyozik. Egyúttal ruhát is vált. A Harper Road nem nagy kerülő és jobban érzi magát farmerban. Részéről a farmert tartja az önálló vállalkozói lét legnagyobb előnyének. Pete Huntley akkor hívja, amikor kijön a házból. A régi társa közli vele, hogy Oliver Madden őrizetbe került. Hodges gratulál a letartóztatáshoz, és éppen beül a Prius volánja mögé, amikor ismét megszólal a mobilja. Ez alkalommal Holly az.
Hol vagy, Bill?
Hodges az órájára néz, és látja, hogy 3:45. Hogy repül az idő, ha az ember jól érzi magát? A lakásomnál. Éppen most indulok az irodába.
És mit csinálsz ott?
Megálltam lezuhanyozni. Nem akartam sérteni kifinomult szaglószervedet. És nem feledkeztem meg Barbaráról. Azonnal felhívom, hogy...
Nem kell. Itt van. Egy kis barátnőjével, akit Tinának hívnak. Taxival jöttek.
Taxival? Gyerekek rendes körülmények között nem is gondolnak taxira. Talán komolyabb dolog lesz az, amiről Barbara beszélni akar vele.
Igen, beengedtem őket az irodádba.
Holly halkabban folytatja.
Barbara csak nyugtalan, de a másik úgy viselkedik, mint aki halálra rémült. Azt hiszem, bajban van. Minél előbb ide kell érned Bill.
Vettem.
Kérlek, siess. Tudod, hogy nehezen viselem az erős érzelmeket. Dolgozom rajta a terapeutámmal, de pillanatnyilag nem megy.
Úton vagyok, 20 perc.
Menjek át a boltba és hozzak neki kólát?
Nem tudom. A domb alján sárgára vált a közlekedési lámpa, Hodges sebességbe kapcsolja a kocsit és átrobog a kereszteződésem. Cselekedj saját belátásod szerint.
Ó, de abból olyan nagyon kevés van.
Feleli gyászosan Holly, és mielőtt Hodges válaszolhatna, a nő megismétli, hogy siessen, aztán bontja a vonalat. 14. Miközben Bill Hodges az élet tényeit magyarázza a kábult Oliver Maddennek, Drew Holiday pedig nekilátott a tojásának, Pete Saubers a Northfield-i középiskola gyengélkedőjében migrénes fejfájásra panaszkodott, és azt kérte, engedjék el a délutáni órákról. A nővér habozás nélkül megírta az igazolást, mert Pete a jó tanulók közé tartozott. Eminens volt, tevékenyen részt vett az iskola életében, noha nem sportolt, szinte sosem bulasztott. Ráadásul olyannak is látszott, mint aki migréntől szenved. Az arca túlságosan sápadt volt, a szeme alatt karikák sötétlettek. A nővér megkérdezte, ne vigye-e haza. Nem, válaszolta a fiú, majd busszal hazamegyek. A nővér Advilt javasolt, más nem volt migrénre, de a fiú a fejét rázta, hogy ő különleges gyógyszert szed a migrénre. Aznap elfelejtette magával hozni, de azt mondta, ahogy hazaér, bevesz egyet. Nem volt lelki furdalás a mesétől, mert valóban fejfájás kínoszta. Csak nem fizikai értelemben. A fejfájását Andrew Holidaynek hívták, és az anyja Zoming tablettái, a családban ő volt migrénes, ezen nem segítenének. Pitt tudta, hogy ezt neki kell orvosolnia.